egyszer az apostolok cselekedetei 2:1-13, és utána 36-43-ig. Így szól Isten igéje. Akkor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, majd betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikőjükre. Mindnyáján megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikük a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámiak, és akik Mezopotámiában laktak, vagy Júdeában, és Kapadóciában, Pontuszban, és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiában, Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek, az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolva mondták: édes bortól részegettek meg. Akkor a 36-43-ig. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtöretésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy te elküldted a fiadat Jézust, hogy meghaljon a bűneinkért, és köszönöm, hogy ezután te nem hagytad ennyibe, hanem elküldted a Szent Lelket is, akit mi miután elfogadtunk téged, beköltözött a lelkünkbe, és köszönjük neked azt, hogy te rajta keresztül munkálkodsz bennünk, és kérlek, hogy ez a munkád, ez nem maradjon meg bennünk, hanem ezt a munkáját, ezt a szeretetet tudjuk másokkal is megosztani ma is, és mindörökké. Amen.
Szokás szerint azzal szeretném kezdeni, amivel mindig szoktam, hogy a felolvasott történet mikor történt, mi a jelentősége, ki írta. A apostolok cselekedeteinek az elejéről olvassuk ezt a történetet. Az apostolok cselekedetei folytatása tulajdonképpen a Lukács evangéliumának. És addig, amíg az evangéliumról, azaz arról az időszakról, amikor az Úr Jézus a Földön élt, a 4 párhuzamos történet van a Bibliában, 4 különböző író írta le ezt a történetet. Az apostolok cselekedeteinek a története az már csak Lukásnál szerepel, aki tulajdonképpen egy ilyen amatőr történésznek tekinthető, foglalkozása az nem volt az ókorban elég kevés volt az, aki azért kapott fizetést, hogy történész legyen. Viszont az volt a szándéka, hogy egy Theophilus nevű fiatalnak bemutassa az evangéliumot, és bemutassa azt, hogy hogyan született az új szövetség, és az egyháznak az első korszakát. Időben a történet pünkösdkor van. Ez tulajdonképpen 50 napot jelent, és nekünk egy kicsit furcsa, nevű dolog, hogy mi ez az 50 nap. Ez egy elég fontos örömünnep a zsidó naptárban, és a Páska után 7 héttel, nagyjából 50 nappal, attól függ, hogy a Páskának éppen melyik napjától számítjuk a 7 hetet, vagy az 50 napot kezdődik, és a 7 nagy ünnep közül 3 volt, amikor a felnőtt férfiak fölmentek a templomhoz, a Páska, a Pünkösd, és még egy harmadik, a Lomsátor ünnepe. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jeruzsálemben nagy tömeg az a Páskakor volt. Ugye emlékszünk, az Úr Jézus akkor halt meg. A Páska után a húsvét az ő feltámadásának az ünnepe. Illetve nagy tömeg van, vagy volt Jeruzsálemben pünköstkor, amikor szintén föl kellett menni egy örömünnepre Jeruzsálembe, és Isten ezt a pillanatot választotta arra ki, hogy elküldje az ő szent lelkét a tanítványainak. Tulajdonképpen ez egy nagyon racionális döntés, hiszen miben nyilvánult meg az, hogy a tanítványok megkapták a szent lelket? Az, hogy ott kettős lángok jelentek meg a fejük felett, ezt ők látták ott abban a házban, de senki más nem. Viszont a tanítványok nagyon drasztikusan megváltoztak. És ezt ott rögtön nagyon sok ember megláthatta, hogy itt valami nagyon fontos dolog történt. Miért nagyon fontos Pünkösdnek a története, és miért fontos, hogy ne hanyagoljuk el az üdvtörténetnek ezt a lépését sem. Ahhoz, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen a Pünkösd az egy befejezése egy folyamatnak, tekintsük át azt, hogy hogyan is jött létre az új szövetség. Ugye az ószövetséget megkötötte valamikor Ábrahámmal Isten, vagy egy kicsit korábbra megyünk, akkor azért kiderül, hogy már Ádámnak is mindenféle ígéreteket tett. De úgy néz ki, hogy ez a szövetség, ez elbukott, mert az ember nem tartotta magát hozzá. És szükség volt egy új szövetségre, amit Istennek kötni kell az emberiséggel. Nézzük meg, hogy ez az új szövetség hogyan jött létre. Először is Isten megígérte, hogy lesz. Nagyon meglepő, ezt már nagyon hamar megígérte. Közvetlenül a bűnbeesés után elhangzik egy olyan mondat, ami értelmezhető úgy, hogy Isten megígérte az embernek azt, hogy ő fogja megoldani a bűnnek a problémáját. Azt mondja, hogy majd az asszony utódai közül jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos és legyőzi. Tehát megígéri azt, hogy majd jön valaki, aki ember lesz, és le fogja győzni a sátán. Egészen a teremtés után már Isten megígérte az új szövetséget. Csak érdekességként szeretném mondani, hogy a szent lelket általában nem szoktuk olyan nagyon jelentősnek gondolni, de ha megnézzük a Bibliába, hogy hol szerepel először a Szentlélek, mint fogalom, akkor a Biblia második versében szerepel. Az van, a föld kietlen és puszta volt, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Úgy tűnik, hogy a Szentlélek jelen van a teremtéstől kezdve az emberiség történetében. Az a különös, hogy az ige az Isten teljes hármasságát felsorolja a teremtésben. Mi az Atyát azonosítjuk a Teremtő Istennel általában. De ha megnézzük, ott volt a Szentlélek, és később pedig azt olvassuk, hogy Isten az Úr Jézuson keresztül teremtette maga világot. Semmi sem lett. Minden, ami lett, az általa lett, és semmi sem lett nélküle. Ezt az Úr Jézusról mondja az ige. Tehát az Úr Jézus megígérése az már egészen az emberiség kezdetekor megtörtént. Aztán nagyon sok ideig ilyen folyamatos ígérgetés történt. Mert most, hogy olvassuk az Ézsaiás könyvét az útmutató szerint, állandóan ígéri Isten, hogy majd jön a messiás. És ezt mindenki látta, hogy nagyon fontos. Tehát ha megnézzük azt, hogy ma a zsidók milyen intenzitással várják a messiást, akkor nagyjából képünk lehet arról, hogy mennyire fontosnak tartották ezt végig a történelmük folyamán. Aztán van az első nagy keresztény ünnep, az Úr Jézus születése. Ez a karácsony, amikor ezt ünnepeljük. Aztán folytatódott tovább az új szövetség létrehozása, egészen az Úr Jézusnak a munkálkodásán keresztül. Ugye, halál előtt 3 évig ő itt járt a Földön, és munkálkodott az emberek között. Hirdette az igét, és rengeteg új kijelentést tett Istenről. Tehát az új szövetség előkészítő szakasza az tulajdonképpen idáig tart, amíg az Úr Jézus jár a Földön. Fontos azt látni egyébként, hogy az Úr Jézus haláláig még az új szövetség van, még nem kötötte még Isten az új szövetséget az emberekkel. Viszont az Úr Jézus folyamatosan készíti elő ezt az új szövetséget. Kijelentéseket tesz Istenről, mégpedig első kézből származó kijelentéseket. Ugye addig a teremtéskor, a bűnbeesésig még első kézből származó információi voltak az embereknek Istentől, hiszen azt tudjuk, hogy együtt járt vele, és beszélgettek. Tök jó idő lehetett. Aztán nagyon sokáig semmi első kézből származó információ nem jött, másodkézből származó információk jöttek az emberekhez, hiszen Isten újra és újra prófétákat küldött, újra és újra kijelentéseket tett önmagáról, de ez egy közvetítőn keresztül érkezett. Most egy olyan közvetítőn keresztül érkezik az üzenet, amikor az Úr Jézus itt jár a Földön, aki önmaga is Isten. Tehát tulajdonképpen első kézből származó információink vannak Istenről. És az Ószövetség vége és az Új Szövetség megkötésének a kezdete, az megint csak egy fontos keresztény ünnep, amit egyébként nem olyan nagyon szoktunk ünnepelni, ugye az Úr Jézus halála, ami nagypénteken történik. Ez az Új Szövetségnek a kezdete. Ettől kezdve Isten létrehozta a megváltást, ami elegendő az örök életre. Tehát az Új Szövetség egyik fele az, hogy megváltást kaptunk, és bűnbocsánatot kaptunk, ami elég az örök életre, ez megtörténik az Úr Jézus halálával. Eltelik 3 nap, jön a feltámadás, megint csak egy nagyon fontos, azt hiszem, hogy a keresztény élet szempontjából az egyik legfontosabb ünnep, keresztény élet szempontjából úgy értem, hogy itt a földi élet szempontjából, ez az Úr Jézus feltámadása. Hiszen az Úr Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Tehát nem csak megváltott minket, egyszer valamikor majd a halálunk után örök életünk lesz, hanem itt él velünk. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus halálakor az Új Szövetségnek az a része teljessé vált, hogy amikor meghalunk, akkor utána örök életünk lehet. A megváltás az készen van. Na de addig mi van? Addig is lehet Krisztussal élni. Hiszen ő feltámadt a halálból. És aztán talán a legjobban elhanyagolt keresztény ünnepünk, az a pünkösd, ami most van, a Szentlélek kitöltésének az ünnepe. Érdekes megfigyelés az, hogyha körülnézünk a világon, a karácsonyt azt sokan ünneplik. Akkor van nagy betlehemezés, meg éneklés, meg mindenféle. Ugye az mindenkinek egy ilyen kézzelfogható ünnep, hogy megszületik egy gyerek. Ha egy családban megszületik egy gyerek, ennek mindenki örül. De tulajdonképpen az új szövetség megkötésének a szempontjából talán ez a legkevésbé jelentős, legkevésbé hirtelen átalakulást okozó dolog. Megtörtént persze egy ígéretnek a beteljesedése karácsonykor, és utána eltelt 30 év, ami nem történt semmi. Az Úr Jézus itt nőtt, tanult az ácsmesterséget, és kapcsolatban volt a családjával. Aztán eltelt 3 év, ennek az elejét nem ünnepeljük. Milyen érdekes lenne, hogyha lenne egy olyan ünnep, hogy a kánai mennyegző ünnepe, vagy valami hasonló. Az Úr Jézus halálát azt a keresztények megemlékeznek róla. Mi tudjuk. Húsvétkor az emberek megülik a nyúl ünnepet, ami persze nyilván nagyon fontos, mert hát jó dolog a nyúl, meg jó dolog a tojás, de hát azért viszonylag kevés köze van az Úr Jézus feltámadásához. És azok, akik nem olvasták a Bibliát, valószínűleg nem is tudják, hogy létezik pünköst. Most már Magyarországon tudják, mert munkaszüneti nap, tehát onnan lehet tudni, hogy nem kell dolgozni. De ez egy borzasztó fontos része az új szövetség megkötésének. Úgy, hogy az Úr Jézus feltámadásának a jelentősége nem csak az, hogy ő megígérte, hogy fel fog támadni, és az ő váltságmunkája ezzel fejeződött be, hanem a mi életünkre nézve különbséget hoz. A pünköst pedig, ami életünkre nézve és az egyházra nézve egy nagyon drasztikus változást hoz. Tulajdonképpen a Szentlélekkel egy közvetlen közösségünk lehet Istennel. És erőt ad arra a földi életre, amit nekünk itt kell végigélnünk. Majd erről egy kicsit később mind a kettőről fogok beszélni. Most már az Új Szövetség történetében egy kicsit menjünk tovább. Az Új Szövetség megkötése az megtörtént. A pünköstkor megkaptuk a Szent Lelket, ami teljesítette az Új Szövetséget. Most már minden megvan, ami ahhoz kell, hogy az ember a megtérésétől a haláláig végig tudja az élni az életét Krisztussal. És utána a megváltás miatt, a halála után végig tudja élni az örökké valóságot Istennel és Krisztussal. De tulajdonképpen az új szövetség megismerése az a későbbi írásokból történik. Ugye az evangéliumokból tudjuk azt, hogy az Úr Jézus miket mondott az új szövetség koráról. Rengeteg dolgot jelentett ki arról, hogy mi lesz majd az ő halála után. De az, hogy mi történt, és hogyan épül fel az egyház, ezt az apostoli levelekből lehet megtudni. Tehát tulajdonképpen, ha valaki meg akarja ismerni azt, hogy mi az új szövetség gyakorlati lényege, akkor el kell olvasni az apostoli leveleket. Pál, mondjuk a római levélben, egészen a kezdetektől, egészen gyakorlati módon egy nagy teológiai fölépítést tesz. És végig lehet tanulmányozni az új szövetség egész épületét. Nézzük, hogy mi történt, és mi a jelentősége ennek. Először is, hogyha valaminek a jelentőségét föl akarjuk ismerni, akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy mit változtat ez a dolgok menetén. Tehát, mondok egy példát, a második világháború lezárása az gyakorlatilag két atombombával történt. Van ennek nagy jelentősége? Akkor látjuk a nagy jelentőségét, ha megnézzük, hogy mit változtatott. Nagyon gyorsan véget ért a világháború, ezt tudjuk. Ott helyben meghalt nagyon sok ember, egyébként sokkal kevesebb, mint egy nagyobb csatában. De megváltozott az egész világ. Ha belegondolunk, a az atomfegyverek megjelenésétől egészen megváltozott a világnak a fölépítése. Létrejött egy kétpólusú világ, és nagyon sokáig ilyen fenyegetésben éltünk. Nézzük, hogy mi történt a Szentlélek kitöltésekor. Mi változott meg? Mi volt előtte, és mi volt utána? Legjobban azokon lehet látni a különbséget, akik részesei voltak a történésnek. A második világháború végén elszánt japánok voltak, akik az utolsó vérükig akartak küzdeni, valószínűleg tették volna is, és utána nagyon gyorsan megadták magukat, és vége lett a háborúnak. Nézzük, kik voltak a részesei a pünkösdi eseménynek, legközelebbről a tanítványok. Nézzük, hogy mi volt pünkösd előtt, és milyenek lettek pünkösd után. Tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy Péter és a tanítványok pünkösd előtt milyenek voltak, akkor hát eléggé nyuszikat lehet ott látni. Néhány példát szeretnék mondani erről, időrendi sorrendben mondom. Lukács 22-ben olvassuk azt a történetet, amikor Péter megtagadja az Úr Jézust. Még meg se feszítették, még csak elfogták. És Péter már is elgyávult. Érdekes, hogy az a Péter, aki a Gecsemáné kertben még karddal hadonászott, úgy, hogy ott volt egy csomó fegyveres ember. Amikor az Úr Jézust elfogják, akkor mikor egy szolgálólány azt mondja neki, hogy te is ott voltál velük, akkor már ettől megijed annyira, hogy ezt megtagadja. Látjátok, milyen hatalmas különbség van? Járt az Úr Jézussal, az Úr Jézus eltűnt, és aztán egyszer csak Péter meg van ijedve. És ez az ijedtsége, ez 50 nap után is tart. A János 20-ban, a 19. versben azt olvashatjuk, hogy a tanítványok együtt voltak egy házban, és bezárkóztak a zsidóktól való félelem miatt. Akkor már nem futottak szét, eleinte jó szét futottak, akkor már összetartottak, de bezárkóztak. Ez volt az első alkalom, amikor az Úr Jézus megjelent köztük. Emlékeztek, Tamás nem volt ott, ezért aztán később mindenféle hitetlenkedésbe kezdett. Ami az érdekes, hogy ezután az eset után 8 nappal újra együtt látjuk a tanítványokat. Akkor már Tamás is ott van, ekkor jelent meg az Úr Jézus köztük újra. És hol voltak? Egy házban voltak. Hogyan? Bezárkózva. Tehát nem elég, hogy az Úr Jézus megjelent nekik egyszer úgy, mint élő személy. Ettől ők nem bátorodtak föl. Most még mindig összetartottak is nyáj, de még mindig bezárkóztak, mert még mindig féltek. Aztán kicsit később, ez a János 21.3-ban olvashatjuk, Pétert és a 6 tanítványt látjuk, amit elmennek halászni. Kétféleképpen lehet értelmezni, az egyik az, hogy hát elfogyott a pénz, halászni kell. De van egy másik, egy kicsit talán valószínűbbnek tartott értelmezés. Péter és a 6 tanítvány azt mondja, hogy hát, most már ugye nincs mit tenni, ennek a dolognak vége, mihez értünk? Halászni tudunk. Hát akkor térjünk vissza a hétköznapokhoz, és elmegyünk halászni. És akkor találkoztak a feltámadt Úr Jézussal a 3. alkalommal. Tehát úgy tűnik, mintha a tanítványok nem változtak volna meg. Érdekes, hogy amikor az Úr Jézussal jártak, akkor sem nagyon változtak meg. Az Úr Jézus halála után nagyon megijedtek, találkoztak az Úr Jézussal, és nem nagyon változtak meg. És aztán itt vagyunk pünköskor. Az apostolok cselekedeteinek a második részén a felolvasott ige rész volt ez. Ez Péter pünkösdi prédikációja. A prédikációnak nagy részét azt nem olvastuk fel. Az egy ilyen elég hosszú következtetés sorozat, amit amit nem olvastunk fel. Viszont nagyon érdekes, hogy mit lehet látni. Azt lehet látni, hogy a tanítványok előjöttek. Mielőtt kitöltetett a Szentlélek, hol voltak? Együtt voltak egy házban. Jött a szélzúgás, kitöltetett a Szentlélek, ott Jeruzsálemben meg nagy tömeg volt az ünnep miatt. Mindenki összefutott. De képzeljük el, hogy ünnep van, tömeg van, mindenki örül, és aztán egyszer csak rettenetes zúgást lehet hallani, viszont nem mozognak a fák. Itt valami történik. Összefutottak, és előbújtak a tanítványok. És különböző érthető nyelveken kezdtek el beszélni, az emberek pedig rettenetes módon csodálkoztak. Tehát azok, akik eddig bebújtak egy házba bezárkózva, most kijöttek a házból, és több ezer ember előtt kezdtek el prédikálni, ráadásul olyan nyelveken, amiket nem tanultak. És mit mond nekik Péter? Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Tehát a megijedt emberek, akik eddig bezárkóztak, kiállnak több ezer ember elé, és azt mondják, hogy hát tudjátok meg, hogy az Isten Úrrá és Krisztussá tette, akit ti keresztre feszítettetek. Drasztikus változás néhány perc alatt. Az, aki eddig nem mert előbújni a házból, most kiáll, és több ezres tömegnek azt mondja, hogy ti keresztre feszítettétek. Miért nem félt, hogy agyonverik? Simán megtörténhetett volna. Hát az Úr Jézus gyakorlatilag azért feszítették meg, mert ő egyenlővé tette magát Istennel. És akkor kiáll Péter, és mi a következmény? Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Picit tovább olvasunk. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez is egy érdekes kijelentés, nem? Péter most kapta meg néhány perccel, vagy mondjuk fél órával azelőtt a Szentlélek ajándékát, mielőtt elmondta a prédikációját, és megígéri azoknak, akik hisznek, hogy ők is fogják kapni. És utána azt látjuk, hogy tényleg ez történt. És mi a meglepő? Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. Picit elgondolkodunk ezen a 3000-es számon. Ez nagyon sok. Tehát egy ilyen tisztességes sportcsarnokbeli evangelizációkor nem nagyon szokott 3000 ember csatlakozni a gyülekezethez, különösen, hogy még utána is mondjuk egy fél évvel ott legyenek a gyülekezetben. De 3000 ember egy prédikáció alatt. Az Úr Jézusnak hány tanítványa volt? Akik mondjuk úgy csatlakoztak a gyülekezethez. Hát olvasunk 12-ről. Aztán később olvasunk 70-ről, akiket kiküldött. Ha mondjuk legyünk nagyon jó indulatúak, és ne soroljuk be, közeljük a 12-t, akkor is 82. Nem valami sok. Jó, volt körülötte egy tömeg. De arról nem lehet olvasni, hogy ők rendszeresen követték volna, vagy mennyire hittek benne. Volt egy nagyobb társaság, hiszen a feltámadása után megjelent mintegy 500 embernek, azok azért ismerhették őt. De az Úr Jézus 3 év alatt úgy jó indulattal 500 követője lett. Péter prédikációja után fél órával 3000-en csatlakoztak a gyülekezethez. Mi változott meg? Az változott meg, hogy az Ószövetségből átléptünk az Új Szövetségbe. Amikor az Úr Jézus beszélt az embereknek, akkor ő beszélt arról, hogy lesz egy Új Szövetség. Pünköstkor pedig azt tapasztalhatták, és nem csak hallhatták, tapasztalhatták, hogy van egy új szövetség. Aztán később szintén látjuk Pétert az apostolok cselekedeteinek harmadik részében a 13-tól 15. versig. Ebből is felolvasok egy mondatot. Péternek a második prédikációja. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek, az Isten azonban feltámasztott őt a halálból, aminek mi is tanúi vagyunk. Megint drasztikus hangnemben, egy tömeg előtt. Figyeljétek meg, ráadásul Isten fiának nevezi Jézust. Azt, ami miatt Jézust elítélték és meghalt. És elmondja bátran a tömegnek, hogy mit csináltatok. És mi a következmény? Picit tovább olvasunk, és azt látjuk, hogy 5000-re nőtt a gyülekezetnek a létszáma. Újabb prédikáció, újabb 2000 ember csatlakozott a gyülekezethez. Tovább lépünk egy kicsit a megváltozott Péter megnézésében, és az apostolok cselekedeteinek a negyedik részében, a 10. verstől, ott a Sanhedrin elé viszik Pétert. Mégpedig azért, mert meggyógyított valakit. És utána azt állítja, hogy az Úr Jézusnak a hatalmával gyógyította meg. És a Sanhedrin előtt, ugye ők voltak azok, akik az Úr Jézust Pilátusnak a kezében adják, megtiltották nekik, hogy beszéljenek Jézusról, mert hát ugye ez kellemetlen téma. Péter és János azonban így válaszolt nekik, igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Tulajdonképpen Péter és János közvetlen életveszélyben áll ki az Úr Jézus mellett. És amikor azt mondják, hogy hallgassatok el, akkor nem azt mondják, hogy na jó, akkor majd csak halkabban mondjuk, sőt, meg se ígérik, és elmennek, és beszélnek róla. Valószínűleg mi ezt a köztes megoldást választottuk volna, hogy azt mondjuk, hogy hát jó, rendben, oké. És akkor, mikor az ajtó előtt vagyunk, akkor meggondoljuk magunkat. Ehelyett azt mondták ott helyben, hogy beszélni fogunk. Csináljatok, amit akartok. És ők pedig nem tudtak mit csinálni. Hatalmas változás történt. Minthogyha Péter és a tanítványok más emberekké lettek volna. És tulajdonképpen tényleg ez történik. Az Ószövetségben látunk egy példát, Saulnak a példáját, aki egy jól megragadható pillanatban kapja a Szent Lelket, és egy jól megragadható pillanatban veszíti el. Mind a kettő dokumentálva van. Sámuel első könyvének a 10. részében a 6. vers írja azt, amikor Saul megkapja a Szent Lelket. Történet arról szól, hogy elküldi Sámuel Sault, és mondja, hogy találkozni fogsz majd profétákkal, akik profétálnak, és akkor megkapod a Szent Lelket. És úgy fogalmaz, hogy megkapod az Isten lelkét, te magad is profétálsz, és más emberré leszel. És úgy tűnik, érdekes, hogy Saul életében egyébként nem látszik olyan rettenetesen nagy változás. Az látszik, hogy profétálni kezd, és más emberré lesz, de Saul előtte is egy nagyon rendes ember volt, tehát szerény volt, erős volt, magas volt, az Isten is királynak teremtette. Miután megkapta a Szent Lelket, azután sem látszik benne nagy változás, de azt mondja az Úr, hogy és más emberré leszel. A nagy változás egyébként akkor látszik benne, amikor Isten elveszi tőle a Szent Lelkét. Ez a 16. rész 4. vers, 14. versében lehet erről olvasni, hogy Isten elvette tőle a Szent Lelket, és attól kezdve egy gonosz lélek kezdte gyötörni Saul. A külső megjelenése ennek az, hogy valami miatt rosszul érezte magát, nem tudjuk, hogy milyen, lehet, hogy fájdalmai voltak, és dükiterései voltak. Olyannyira, hogy magához hívatta Dávidot, hogy zenével nyugtassa őt le, de aztán Dávidnak azért kellett onnan elmenni, mert majdnem megölte Saul a dükiterésében. Tehát úgy tűnik, hogy a Szentléleknek az elveszítése Saul életében nagyon drasztikus változást okozott. Más ember lett. Más ember lett, amikor megkapta, és más ember lett, amikor elveszítette. A mi életünkben ez a második, ez nem következik be, majd erről beszélek, hogy miért. Maga az Úr Jézus is beszélt arról, hogy a Szentléleknek a szerepe mi, és hogy mennyire fontos ez. János evangéliumának a 16. részében a 5-től a 15. versig lehet erről olvasni, amikor itt azt mondja az Úr Jézus, beszél az ő haláláról, és azt mondja, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm magam helyett a pártfogót, akinek nagyon fontos szerepe van. Mindjárt meg is fel is olvasom talán. Tehát most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezt mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amikor eljön, leleplezve a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyámhoz megyek, és többé nem láttuk engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A Szentléleknek ebben az első időben ugye hármas szerepet szánt az Úr Jézus, meggyőzi a világot a bűn tekintetében. Ez egy érdekes dolog. Ha most megkérdeznénk azt, hogy mi a bűn a világban, rengeteg ember nagyon sok dolgot fel tudna sorolni. Vérmérsékletétől függően tudna rengeteg jó kis bűnt felsorolni, hogy mi a bűn a világban. A Szentléleknek nem erről kell meggyőzni az embereket, hanem arról, hogy a bűn az, hogy nem hisznek Krisztusban. Valószínűleg, ha megkérdeznénk mondjuk 500 embert az utcán, azok közül egy sem mondaná azt, hogy ebben a világban a legnagyobb bűn az, hogy nem hisznek Krisztusban. Az igazság az, hogy Jézus az Atyához megy, az ő halála az, ami az igazság, amiről meg kell győzni a Szentléleknek a világot. Az ítélet pedig az, azt gondolná az ember egyébként, hogy itt most azt fogja mondani Jézus, hogy az istentelenek bezzeg jól el lesznek ítélve, ez az ítélet. De nem, a világ fejedelme, a sátán megítéltetett. Figyeljétek, az új szövetségről győzi meg a Szentlélek az embereket. A bűnnel nem az a baj, hogy csúf dolgokat követnek el. Nem hisznek Krisztusban. Az igazság az, hogy ő meghalt értünk, és az ítélet pedig az, hogy emiatt legyőzte a sátánt. És ami az érdekes, hogy azt mondja, hogy ez még az igazság lelke is, akit el fog küldeni. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Miről van szó? Az Úr Jézus rengeteg dolgot mondott az új szövetségről. Mindent elmondott? Nem mondott el mindent. Miket nem mondott el? A nehéz dolgokat nem mondta el. Azt a Szentlélekre bízza. Még rengeteg dolgot mondanék, de most még nem bírnátok el. Na azt majd közvetlenül a Szentlélek el fogja nektek mondani. Érdekes, hogy ugye addig, amíg az Úr Jézus itt jár, szoktuk irigyelni a tanítványokat. Én legalább egy napra szerettem ott a tanítványok között lenni. Ekkora listám lenne, amit meg tudnék kérdezni az Úr Jézustól. És mennyire jó volt nekik, nem? Bármikor meg lehetett kérdezni. És az Úr Jézus meg azt mondja, hogy nem, jobb, ha én elmegyek. Miért? Mert amikor az Úr Jézus itt járt a Földön a 12-vel, akkor köztük volt. Amikor pedig eljött a Szentlélek, akkor az nem köztünk van, hanem bennünk van. Látjátok a különbséget? Ott egy tanítványra kevesebb, mint az Úr Jézus 1.12-tel része jutott. Ugye az Úr Jézus, amikor itt volt a Földön, egyszer egy helyen tudott csak lenni, ráadásul neki néha aludnia is kellett, meg egyéb szükségleteit is végezni, tehát nem tudott állandóan a tanítványokkal foglalkozni. Láthatóan volt egy-kettő, aki nagyobb részt követelt magának, mondjuk a Péter, meg az Zebedeus fiai, de meg volt egy-kettő, akinek egy helyen olvasunk csak a nevét, de csak köztük volt, nem bennük. Ma viszont a Szentlélek bennünk van. Ráadásul 100% jut mindenkinek. Sokkal közelebb vagyunk most Istenhez, mint voltak a tanítványok, amikor az Úr Jézussal jártak. Ez fontos látni, hogy tulajdonképpen mi jobb helyzetben vagyunk. De miért nem érezzük ezt jobbnak? Miért nem érezzük ezt jobbnak? Én szerintem egyszerűen azért, mert nem elég egyértelmű. Ha az Úr Jézus, azért van nekem egyébként nagy listám, hogy mit kéne megkérdezni az Úr Jézustól, mert lehetett neki eldöntendő kérdéseket feltenni. Oda megy csak azt, hogy te figyelj, hogy is van ez a szabad akarat kérdése? Most akkor van, vagy nincs, vagy mikor van, vagy miért nincs? És akkor rászánt volna egy fél órát, és elmagyarázza. A Szentléleknek sokkal nehezebb ilyen direkt kérdéseket föltenni, mert nem olyan nagyon tanárosan válaszol. Milyen is ez a Szentlélek, és mi a szerepe az életünkben? Nagyon fontos látni azt, hogy a Szentlélek Istennek egy személye. Tehát bár a Szent Háromságban van egyfajta hierarchia, vagy egyfajta szerepmegosztás, de a Szentlélek attól Isten lelke, aki itt van bennünk. A másik, hogy a Szentléleknek van egy érdekes stílusa. Ha megnézzük Illésnek a történetét, az 1 Királyok 19-ben a 11-12. Versben van leírva, Isten bíztatni akarta Illést, és ezért azt mondta, hogy elmegy előtte, és láthatja az ő dicsőségét. És mi volt a jelenet? Megállt Illés egy sziklán, és akkor megjelent valahogy Isten. És Isten előtt járt egy olyan szél, ami összetörte a köveket. És ott van egy megjegyzés, de Isten nem volt a szélben. Aztán földrengés volt, de Isten nem volt a földrengésben. És aztán tűz jött, de Isten nem volt a tűzben. Valahogy Isten jelenlétére reagált ott a környezet. De egyikben sem volt ott Isten. És miben volt ott Isten? És utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Tehát úgy tűnik, hogy Istennek a személyisége az nem olyan, ami földrengés és tűz és kőtörő szél. Amikor Isten szól, az egy halk és szelíd hang. És tulajdonképpen ez a halk és szelíd hang, ami ott van velünk, ott van a gondolatainkban. És tulajdonképpen ez az, ami fantasztikussá teszi a Szentlélekkel való közösséget, hogy az ő lelke közvetlenül a mi gondolatainkban szólal meg. És ez az, ami kicsit nehézé teszi. Ez az, ami nehézé teszi, mert meg kell különböztetni a Szentlélek szavát az én gondolataimtól. Azt mondja viszont az ige, hogy az én juhaim azok ismerik az én hangomat. Tehát van lehetőség megkülönböztetni, csak figyelni kell. Ugyanis az a tapasztalat, hogy az embernek a gondolata azok folyton bégetnek. Tehát azt mondják a pszichológusok, hogyha egy állat nem csinál semmit, tehát mondjuk amikor látunk egy kutyát, amit így szépen fekszik az oldalára és úgy néz, akkor tulajdonképpen nem gondol semmire. Egész addig még nem éri olyan inger, hogy csináljon valamit, addig ott úgy van és nem gondol semmire. Most egy ember, az soha nem, nincs olyan, hogy nem gondol semmire. Ha egyszer nem alszol, és nem gondol semmire, akkor nagy baj van. Az ember mindig valami forgatja a fejét. Nem véletlen egyébként, hogy embereket szoktak magánzárkával, meg sötét zárkával, meg ilyenekkel büntetni. Ha egy embertől elvonják a külső ingereket, és nincs, amire gondoljon, akkor egy idő után szó szerint felbomlott az elméje. Az ember mindig gondol valamire, mindig valamit forgatunk a fejünkben. És ebben a zajban időnként megszólal a Szentlélek, és mond valamit. És vagy meghalljuk, vagy nem. De közvetlenül szól, és lehetőségünk van meghallani. Nem véletlen az, hogy újra és újra elmondjuk, hogy a csend az, amiben tud a Szentlélek szólni. Akkor az, amikor az ember leül és elolvassa az igét, akkor az kell, hogy most akkor a saját gondolatait egy picit szorítsa háttérbe. Most nem az a lényeg, hogy én mit gondolok, hogy nekem mi a véleményem, az a lényeg, hogy mit akar mondani Isten. Mit mond a Szentlélek. És továbbra is egy halk és szelíd hang lesz. Tehát azt nem nagyon várhatjuk Istentől, hogy majd fölemeli a hangját és leordít minket, amikor nem akarjuk meghallani. Előfordul, hogy ilyet csinál, de ezt általában nem belül szokta csinálni, hanem külső eszközöket használ fel erre a célra. Mondjuk, amikor Jónás rossz irányba akart menni, akkor egy elég nagy cetthalat használt fel arra a célra, hogy most akkor gondoljon egy kicsit mást. És aztán Jónásnak volt ideje a cetthal gyomrába elgondolkodni azon, hogy hova is megy, meg miért is megy arra. Ez a Szentlélek személye. A Szentlélek személyisége ilyen. De mi az, ami ilyen hatással van ránk? Van egy, amiről nem akarok nagyon sokat beszélni. A Korintusi Levél 12. részében fel vannak sorolva kegyelmi ajándékok, amit kapunk a Szentlélektől. Ilyenek a tanítás, gyógyítás, vendégszeretet, stb. Ezek mind természetfeletti kegyelmi ajándékok, amiket kaphatunk. Házi feladat, mindenki olvassa a listát. Tehát első Korintusi Levél 12. rész. Ugyanis mindenki kap ebből legalább egyet. És senki nem kapja meg az összeset. Ezeket a kegyelmi ajándékokat munkára kapjuk. Azt írja Pál, hogy haszonra adattak a kegyelmi ajándékok. Arra kapjuk, hogy munkálkodni tudjuk, szolgálni tudjunk. Hát ez kifejezetten a keresztény tevékenységünknek a megtámogatására. De van a léleknek egy másik hatása, ez pedig a léleknek a gyümölcse. Galata 5.22-ben olvassuk a felsorolást. El is olvasom, mert rövid. Viszont igen, fontos. A lélek gyümölcse pedig, itt egy pillanat rájunk meg. Szoktuk rosszul idézni, szoktuk azt mondani, hogy a lélek gyümölcsei. Nem, ez a lélek gyümölcse, egy darab gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Miért ilyen sok szóval van elmondva? Mert a lélek gyümölcsének sok oldala van. Ugye, ha egy almáról akarunk nyilatkozni, akkor mondhatjuk azt, hogy hát piros is, meg zöld is, meg sárga is, meg kicsit gömbölyű, de a végén van egy kis bemélyedés, és ilyen az illata, és ilyen a csukkája, stb. Az attól még egy gyümölcs, attól meg piros is, meg gömbölyű is. A léleknek a gyümölcse ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Most ez nagyon fontos látni azt, hogy a lélek gyümölcse az nagyon különbözik a kegyelmi ajándékoktól. Ugyanis a lélek gyümölcse mindenkinek adatik. És az összes. És amíg a kegyelmi ajándék az haszonra van, addig ezt a lélek termi. Tehát arról van szó, hogy ezek a tulajdonságok bennünk megteremnek. Ezeket nem mi megteremtjük magunknak, hanem megteremnek. És nem mi teremjük, hanem a lélek termi bennünk. És nem azért, hogy most jobban tudjunk munkálkodni, hanem hogy más emberré legyünk. Nagyon jó egyébként ez a kép, hogy termi. Mert a fa az megtermi a gyümölcsét, de az a gyümölcs nem egyik pillanatról a másikra pattan ki belőle, hanem szép lassan növekszik és megterem. A Szentlélek is megtermi bennünk a gyümölcsét, de nem egyik pillanatról a másikra feltétlenül. És egy rossz hírt szeretnék mondani. Ez a felsorolás, ez azt jelenti, hogy ez a gyümölcsnek, a gyümölcs az az összes. Tehát én persze mondhatom azt, hogy én nagyon hűséges vagyok, nagyon szelíd vagyok, szeretetben hát abban még csak egy-ketted, örömbékesség hát az nem nagyon. Előfordul olyan, tehát nem mondhatom azt, hogy én csak ezt akarom, mert ebben jó vagyok. Az egészet termi a Szentlélek. Előfordul olyan persze, hogy az alma előbb gömbölyű, mint piros, de hát az érett alma az előbb-utóbb, kivéve a zöldfajta, akkor piros lesz. Értitek? Tehát amikor a lélek gyümölcse megterem, akkor minden területen megterem. Vannak olyan területek, amiben előrébb tartunk, másokban hátrébb, de nem lehet azt mondani, hogy nekem megvan a szeretet, akkor nem kell a jóság. Mert az része a gyümölcsnek. És van egy harmadik nagyon fontos szerepe a Szentléleknek az életünkben, ez pedig az, hogy a Szentlélek pecsét. A római levélnek a 8. részében az első 3 verset olvasom el. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, mikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnösek testek hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. A léleknek a Szentlélek megszabadít minket a törvény alól. És egy kicsit később olvasunk. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha az Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát onnan indulunk ki, hogy nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akikben a Krisztus lelke lakik, nincs kárhoztatás. A kárhoztatás az azt jelenti, hogy elítélés. Tehát egy olyan ítélet, ami elítél valakit. Akiben a Krisztus lelke van, az ellen nincs ilyen ítélet. Megszabadultunk az ítélettől. És ami érdekes és és elég kemény, akiben nincs meg az ő lelke, az nem az övé. Érdekes, hogy Pál hogyan fogalmaz, nem az egyenes, hanem a dupla tagadásos állítást mondja, akiben nincs meg a lelke, az nem az övé. Ez logikailag pontosan ugyanazt jelenti, hogy aki az övé, abban ott van Isten lelke. Oké? Okay? Tehát, hogyha én biztos vagyok benne, hogy én az övé vagyok, hogyan? Hitáltal. Ha tudom, hogy én hitáltal elfogadtam a megváltását, és az én személyes megváltom, akkor én az övé vagyok. Következésképpen bennem van a lelke. De Pál éppen megfordított állítást mondja. Akiben nincs a lelke, az nem az övé. Az az egyetlen egy módon lehet az övé lenni, úgy, hogyha a lélek bennünk van. Érdekes játék egyébként ez, érdemes kipróbálni. Ha bárhol olvastok egy olyan állítást, hogy ha valami, akkor valami, ez pontosan ugyanaz, mint hogyha megfordítjátok ezt a kettőt, és nemet raktok az elejére. Tehát az, hogy aki az övé, abban benne van az ő lelke, ez logikailag viszonylag könnyen bizonyítható, minden eltekintünk a bizonyítástól, az ugyanaz, mint hogyha nincs benne a lelke, akkor nem az övé. Tehát ha akkor megfordítjuk, és nemeket teszünk oda, akkor az ugyanaz az állítás. Csak máshol lesz a hangsúly. Ez azért érdekes, mert időnként az ilyen ha-akkor állítások mellett könnyen elmegyünk, mert sokszor hallottuk. Megfordítva meg még nem hallottuk, és úgy esetleg jobban rádöbbenünk. És a vázlat utolsó pontja az egy nagyon... fájó, meg sok tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen. Mert nagyon klassz, hogy azt mondom, hogy Isten lelke bennem lakik. Mindenki, aki az övé, abban benne lakik. De mi van akkor, ha ez nem megy? Tehát a gyakorlatban ezt nem látjuk. Előfordul olyan, hogy nem látok erőt? Hát ott van a Péter, hát micsoda dolgokat csinált. Kitöltetett rá a Szentlélek, és akkor zúgy elment, és a megijedt tanítvány beszél több ezer embernek, utána elmegy a Szalhedrinnel, és beolvas nekik. Hát milyen jó lenne, ha bennem is lenne ez az erő, nem? Na jó, nem kell ekkora, mert főnökömnek sem kéne beolvasni, de azért jó lenne, nem? Vagy ott van a lélek gyümölcse. Azt mondjuk, hogy a lélek termi a gyümölcsöt. Na de hogyha nem látom, most akkor nem termi. Mi van ilyenkor? Ugye azt látjuk, hogy a Szentlélek ezt megteszi. Ilyenkor két eset lehet, hogyha nagyon nem látszik. Az egyik a szomorúbb eset, amiről Pál mesél. Akiben nincs az ő lelke, az nem az övé. Előfordulhat, hogy ez azért van, azért nem termi a gyümölcsöt, azért nem adja az erőt, mert nincs ott. Ugyanis a vallásosság, meg a szép élet, meg a jó élet, meg az, hogy valaki eljár templomba, ettől nem kerül oda a Szentlélek. A Szentlélek a Krisztusba vetett hitáltal kerül belénk. Aki hitt az Úr Jézus Krisztus, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözül. Abban van a Szentlélek, aki hisz Krisztusban, nem abban, aki bejár a templomba. Sajnos ma nincs olyan jele annak, hogy az ember feje fölött lángok jelennének meg. Van egy olyan érzésem, hogy lenne néhány olyan templom azért a világon, ahol nem kellene a borótóért futni, mert nem túl sok láng jelenne meg. Mert előfordul, hogy az emberek azt gondolják, hogy elég jónak lenni és elég vallásosnak lenni. De nem ettől kerül a Szentlélek az életünkbe. Ha azt gondolod, hogy nem vagy az övé, akkor ezen lehet változtatni. És akkor van gyümölcs, és van erő. De előfordulhat egy másik eset is. És azt hiszem, hogy a hívőknél inkább ez szokott előfordulni. A Szentlélek ugyanis továbbra is halk és szelíd lesz. És abban az esetben, hogyha mi nagyon nem akarunk róla tudni, ha mi nagyon nem akarjuk az ő tevékenységét, akkor halkan és szelíden nem fog érvényesülni a mi életünkbe. Ugyanis mi megtehetjük azt, hogy elnyomjuk. A Efézusi levélben, 4. rész 30. versben olvassuk azt, hogy ne szomorítsátok meg a Szent Lelket. 1. Thesszalonika 5.19-ben ne oltsátok meg a lelket. Ha felszólít rá, akkor ilyet lehet csinálni. Nagy gyakorlatunk van benne. Elmesélem, hogy kell. Nem figyelünk rá. Ha valakinek van egy barátja, és nem figyel rá, nem beszél vele, ha a másik szól hozzá, akkor hátat fordít, ha a másik telefonál, akkor sose ér rá, ha mond neki valamit, akkor az nem számít. Milyen ez valakinek a barátjának? Ez rossz érzés, ettől megszomorodik. Ha ezt csinálod egy barátoddal mondjuk zsinórban 15-ször, akkor fel fog utána hívni telefonon? Hát egyre ritkábban. Hasonló történik a Szentlélekkel is, mert ha mi elfordulunk tőle, nem hallgatunk rá, nem engedjük, hogy az ő munkája kiteljesedjen a mi életünkbe, akkor megszomorítjuk vele. Ami nem jelenti azt, hogy elfordulna tőlünk, hogy kiköltözne belőlünk, hiszen a mi testünk továbbra is a Szentlélek temploma, csak nem látszik. Ott van, csak az ereje nem érvényesül. Akkor 2 Timóteus 1-ben olvassuk a következőket, Pál írja Timóteusnak. Mindjárt meg lesz. Ezt írja Timóteusnak. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelme ajándékát, mely a kezeim áttétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, szeretet és józanság lelkét. Mit mond Pál? Benned van a képmutatás nélküli hit. Tehát benned lakik a Szentlélek. Ugye az első eset nem áll fönn. Nagyjából ezt írja Pál. És akkor most gerjeszd fel ezt a kegyelmi ajándékot. Mert nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Nem a félelem lelke, hogy újra féljünk. Nem kell félni attól, hogy Isten elítél minket. Hiszen bennünk van a Szentlélek, ami egy pecsét. Hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Tehát van lehetőség arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy megfáradt, hogy felgerjessze magában azt, ami ott van. Tehát nem kell, hogy újra belénk költözzön a Szentlélek. Az ott van. Ugye pünköstkor nagyon látványos volt a dolog. Mert akkor ott volt az üres ember, és akkor beleköltözött a Szentlélek. Így aljától a tetejéig tele lett vele. És nagyon nagy hatás látszott rajta. De aztán, mikor nem hallgatunk rá, akkor egyre kevesebb helyen van az életünkben. Az a töltekezzetek be a lélekkel, az nem azt jelenti, hogy költözzön belétek. Nem. Legyetek vele tele. Hogy milyen mértékben érvényesül a Szentlélek a mi életünkben, azt mi tudjuk befolyásolni. Leginkább egyébként akadályozni tudjuk. És ez a jó benne, hogy Nem kell nekünk elősegíteni a Szentlélek munkáját a mi életünkben. Az akadályozást kell abba hagyni. Ami sokkal egyszerűbb. Tehát most, hogyha nekem valamit létre kell hoznom, amit nem tudom, hogy hogy kell létrehozni, akkor az nagyon nehéz. De hogyha tulajdonképpen nekem csak az a dolgom, hogy ott van a mester, aki megcsinálná, és egy picit abba hagynám, hogy csapkodok a kezére, akkor rögtön jobban menne. Tehát nagyon nagy a különbség, hogy nekünk kell létrehozni, nekünk kell kiizzadni a gyümölcsöket, a kegyelmi ajándékokat megszerezni, erőt, szeretetet és józanságot csiholni magunkból. Ez úgy sem megy. Hanem ehelyett csak gerjesszétek fel az Úrnak a lelkét. Mert ő az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a lelke. És akkor ezeket majd ő csinálja. Időnként egyébként elég lenne, hogyha abba hagynánk azt, hogy mi csináljuk. Tehát, hogyha van valaki, aki sokkal jobban tud nálam készíteni valamit, és én meg állandóan kiszedem a szerszámot a kezéből, hogy na én, akkor lehet, hogy az nem lesz annyira jó. Gyakran meg akarjuk változtatni magunkat, hogy akkor most én jó ember leszek. És mindenféle klassz gyakorlatokat végzek, hogy jó ember legyek. De az, hogy más ember legyek, az a Szentléleknek a dolga. Hagyjuk, hogy ezt megtegye. Most imádkozzunk. És figyeljünk csöndben arra, hogy mit mond a Szentlélek. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert nem csak, hogy meghaltál értünk, de elküldted a vigasztalót. Elküldted a Szent Lelket, hogy bátorítson minket, és bennünk lakjon. Hálát adok azért, mert úgy lakik bennünk, hogy egészen be tudja tölteni a belsőnket. Kérlek, segíts nekünk arra, hogy tudjunk csendben lenni. Hiszen rólad is azt olvastuk, hogy nem kiáltasz, nem lármázol. De tudjuk azt, hogy te a megtört nádat sem töröd el, és a pislogó mécsest sem oltod ki. Uram, olyan sokszor megtört nádak vagy pislogó mécsesek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy most akkor tulajdonképpen messze kerültünk tőled, és nincsen semmi bennünk belőled. De tudhatjuk, hogy ott van. Kérlek, segíts, Uram, csöndben lenni. Segíts abban, hogy a saját kiabáló gondolataink ne nyomják el a te halk és szelíd hangodat. Adjál vágyat a szívünkbe, hogy milyenk legyen az az erő, hogy milyenk legyen az a gyümölcs, amit a Szentlélek adni akar és teremni akar bennünk. Kérlek, Uram, segítsél, hogy ne akadályozzuk a munkáját. Adjál nekünk bölcsességet, hogy felfedezzük, hogy mik azok az életünkben, mik azok a pontok, ahol mi nem akarjuk engedni, hogy a Szentlélek bármit is tegyen. Vagy azért, mert fönn akarjuk tartani magunknak, vagy azért, mert félünk, hogy mi lesz akkor, vagy azért, mert olyan nagyon jól érezzük magunkat abban a bűnben, és nem akarjuk, hogy az megváltozzon. Kérlek, Uram, segítsél abban, hogy tudjuk ezeket elengedni, és hagyni, hogy a te lelked úgy dolgozzon bennünk, ahogy akar. Bízva abban, hogy ez jobb lesz, mint hogyha ezt nem tennénk. Kérlek, Uram, add ezt a bizalmat saját magad felé. Kérlek, erősítsd a hitünket, hogy a te megváltásod miatt nem kell félnünk Istentől. Sőt, a Szentlélektől sem kell félni, aki bennünk lakik. Mert amit ő tesz, azt te teszed bennünk. És az jó. Amen.